És erről is szeretnék mondani, hogy annyira sajnálom, hogy nem tudok a szép junior magyar nyelvet teljesen tökéletesen megmondani, de próbálok minél jobban. És üdvözléssel jövünk a Pálus gyülekezettől. Múlt héten ott voltunk, és azt mondták, hogy bármilyen esetben mondanom kell nektek. Szeretnénk kezdeni az ige olvasása, és szeretnék kérni segítség Szócsától. Szerintem a mikrofon oda ment, ahol vissza tudok kérni. Köszi. Igen, kérem szépen.
Tehát Mózes 1 és a 15-ös rész. Ezek után így szólt az Úr Abrámhoz látomásban. Ne félj, Abrám, én pajzsod vagyok neked, jutalmat felette igen bőséges. Abrám ezt mondta, Uram Isten, mit adnál nekem, hiszen magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll, a damaszkuszi Eliézer. Majd így folytatta Abrám, íme nem adtál nekem magzatot, és íme házam szolgaszülöttje lesz az örökösöm. Ekkor így szólt hozzá az Úr, nem ő lesz az örökösöd, hanem aki ágyékodból származik, az lesz az örökösöd. Ezután kivette őt, és ezt mondta, tekints fel az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni őket. Azt mondta neki, így lesz a te utódod is. Abrám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta előtt. Azután így szólt hozzá, én vagyok az Úr, aki kihoztalak téged Ur-Kasdimból, hogy neked adjam e földet örökségül. Abrám pedig ezt mondta, Uram Isten, miről tudhatom meg, hogy örököm azt? Az Úr erre azt felelte neki, hozz nekem egy 3 esztendős üszőt, egy 3 esztendős kecskét és egy 3 esztendős kost, egy gerlicét és egy galambot. Elhozta ezért mindezeket, és kétfelé hasította őket, és mindegyiknek a felét a másik felével szembe helyezte el, de a madarakat nem hasította kétfelé. És ragadozó madarak szálltak a húsdarabokra, de Abrám elűzte őket. Naplementekor mély álom lepte meg Abrámot, és íme rémület és nagy sötétség szállt őre el. Ekkor az Úr azt mondta neki, tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz olyan földön, amely nem az övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorús, és nyomorgatják őket, 400 esztendeig. De azt a népet, amelyet szolgálnak, szintén megítélem, és majd kijönnek onnan nagy gazdagsággal. Te pedig békességgel mész az atyáidhoz, és jó vénségedben temetnek el. Csak a 4. nemzedék tér vissza ide, mert az emória gonoszsága még nem telt be. És amikor a nap lement, és sötétség lett, íme egy füstölgő kemence és tüzes fáklya ment át a húsdarabok között. E napon kötött az Úr szövetséget Abrámmal, és ezt mondta, a te magodnak adom ezt a földet, Egyiptom folyójától fogva, a nagy folyóig az Eufráteszig. A kéneieket, a kenizieket, a kadmóniakat, a hettitákat, a perezieket és a refáiakat, az emóriakat, a kánaániakat, a girgásiakat és a jébusziakat.
Köszönöm szépen. Az elmúlt évben mennyi időt töltötted az Ószövetségben, és mennyi az Új Szövetségben? Mondanád, hogy nagyobb az Új Szövetség százalék, mint az Ó? Valami, mi észrevettem a saját életemben is, hogy sokkal könnyebb elolvasni az Új Szövetségből, mint az Ó Szövetségből. És ez nem csak a saját véleményem, hanem a statisztika azt is szerint, olvastam, hogy Amerikában kevesebb, mint 20% ige hirdetés az Ó Szövetségből jön. Szerintem az szomorú, mert az Ószövetség 39 könyvből 66-ból, ez azt jelenti, hogy több mint 50% a Bibliánk van, az az Ószövetség, és nem az Új Szövetség. És olvastam is, hogy olyan szlogan megjelenik ebben az időben, mint például én Új Szövetségben élek, vagy egy új szövetségi keresztény vagyok. Vagy hogy például mi vagyunk egy új szövetség gyülekezet. Miért van a nagy különbség és változás? Ahogy mondtam, az én életemben is hasonló az a helyzet, bár hallottam mind a kettőtől folyamatosan, és nagyon jó gyülekezetből jövök, és mindig volt egyensúly hangsúlyozása mind a kettő szövetségben, de nem nagyon figyeltem az Ószövetségre, vagy nem más, mint egy történelmi könyv. addig, amíg nem csináltam az egyik teológia kurzusom az Ószövetségről, és én szeretnék megosztani veletek, ami én is tanultam. Szerintem egyrészt nem olvasunk az Ószövetséget, azért, mert szerintünk, hogy az most már nem annyira érvényes. Benne van a névben is. Az Ó és az Új. Az Ó az, ami elmúlt, és most már nem annyira fontos. Van egy gondolat, hogy az Új Szövetség jött, hogy pusztítani az Ószövetséget, és mostantól nem is kell. Vagy hallottam olyan mondatok, mint a következő, hogy az Ó az a törvény, az Új a kégyelem, és ki szeretne kapni a törvény, amikor van a kégyelmet. Vagy az Ószövetség az erkölcsi rész, és az Új Szövetség inkább a gyakorlati rész. Ebben láthatjuk, hogy hogyan kéne élniünk. Szerintem másik oka az azért, mert nem látjuk Krisztus az Ószövetségben. Ő a hűs és a megváltónk, és vele jött a kégyelem, és azért gondoljuk, hogy érdekesebb és értékesebb fordulni az Új Szövetségre, az Ószövetségről. Pedig az nem a helyzet. Az Ószövetség tele van Jézusra, tényleg. Szerintem a gond ezzel, ha csak értjük, hogy Jézus megjelenik az Új Szövetségben, akkor a gond ezzel az, hogy kettőre válik mindent. Például kettő történet van, kettő üdvösségmód, a törvény az Óban, és az a kégyelem az Újban van. Kettő mód van, ahogyan Isten a népével viselkedik. Kettő nép, stb. A Biblia egyetlen egy könyv, és nem kettő. Mindegyik rész érvényes, és nagyon fontos, és mindegyik rész Krisztusról szól, és ő megjelenik az Ószövetségben is. És az nem csak a Bibliában, hogy például minden könyvben egyetlen egy sztori van, azt jól tudjuk. És a főszereplő, csak egy főszereplő van, és minden, ami történik a történetben, az azért fontos, mert valami a főszereplő történetének adja. Egy példa, amit tudok hozni, az, hogy én nagyon szeretem a szuperhős filmeket, és én emlékszem, amikor először hallottam a bosszú állokról, én picit féltem azért, mert rengeteg sok szuperhős van egy filmben, és gondolom, hogy az biztos rossz lesz, azért, mert nem lesz egyetlen egy sztori. De végül annyira jól lett, azért, mert a sztori az nem a 6 vagy 7 különböző szuperhősről, hanem a csoportról szól. De képzeljétek el, mi lehetne, hogyha a bosszú állokban lenne egy másik sztori is, hogy például a bosszú állok az nem csak, ahogyan ismerjük, hanem mondjuk a vas ember film az is benne lenne. Hát akkor ez változna mindent, ugye? Ebben a helyzetben nem értjük, hogy a bosszú állok csapat az a fő csoport, vagy a fő szereplő, hanem a vas ember. És szerintem valami hasonló néha csináljuk a Bibliával, hogy mi olvassunk, mint hogyha kettő vagy három történet benne van, amikor csak egyetlen egy. De szerintem az több, mint csak az, ha nem értjük az Ószövetséget, akkor lehetetlen megérteni a teljes kép, és lelkileg szegényebb leszünk, és nem fogunk megérteni tényleg, hogy kicsoda Jézus. Ma három hogyanról beszéljük. Az első az, hogy hogyan tudjuk, hogy Krisztus az Ószövetségben van. Hogyan látjuk a Krisztus kép az 1. Mózes 15-ben? Szóval nézzünk egy példát. És hogyan értjük a Krisztus különbséget? Kezdjünk azzal, hogy hogyan látjuk, hogy Krisztus az Ószövetségben van. Szerintem az egy dolog megmondani, hogy megmondtam, hogy Krisztus az Ószövetségben. Hát az könnyű. És néha hibázunk azért, mert elhiszünk valamit, csak azért, mert valaki azt mondta, hogy például itt vagyok, itt állok, és mondtam, hogy az az igazság. De szerintem inkább minden mondat után az kéne lenni a kérdésünk, hogy azt hol látjuk a Bibliában, vagy hol találjuk a Bibliában. Túl könnyű bízni a tudásainkban, és nem egyedül a Biblia alapján állni. Nagyon gyorsan lépjük át, én szeretnék mutatni azt, de nem fogunk tölteni sok idő ezen a részen. Szerintem talán a házi csoportban többet kiszedhettek. Az első az, hogy Krisztus saját magáról azt mondta. Egy példa az, hogy az Emmausi úton, amit olvasunk Lukács 24. fejezetben, 25-27-ig, Jézus azt mondta, hogy akkor ő, mármint Jézus, így szólt hozzájuk. Ó, ti bálgák! Milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyetek, amit megmondták a proféták. Hát nem ezt kellett-e szenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestól, meg valamennyi profétától kezdve magyarázatta nekik mindazt, ami az írások róla szólt. Itt látjuk, hogy Mózes könyvéktől, ami a legelején, a profétákig, ami a legvégén. És az azt jelenti, hogy a teljes Ószövetség használta Jézus. Sajnos itt a fordítás az nem a legjobb, az eredeti nyelven az nem rá van írva, hogy valamennyi profétától, hanem a proféták végeig az volt az eredeti nyelven. És a lényeg az, hogy az nem csak néhány részen az Ószövetségben, hanem az egészet. Az érdekes, hogy mit magyarázta el? Le van írva, hogy ami róla szólt. Jézus talált saját magát az Ószövetségben. És ez nem csak egy helyen, hanem a másik helyen is látjuk, amikor beszélt a zsidókkal. Azt mondta, hogy ti azért kutyátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek. Pedig azok rólam tesznek bizonságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Az János 5:39-40. Megint olvasjunk, hogy Jézus azt a szó használta, hogy az írások, ami azt jelenti, hogy a teljes Ószövetség. És mit mondta? Kiről tesznek bizonságot? Jézusról. Vagy később, azt mondta másik helyen, hogy mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert ő én rólam írt. János 5:46. Az nagyon érdekes nekem, mert általában, amikor gondoljuk, hogy mi van a Mózes könyvekben, akkor nem mondanák, hogy Jézus benne van. Pedig Jézus valami más mondta. Nem mondta, hogy Mózes a történelemről szólt, sem a törvényről, hanem Jézusról. Ő a fő téma, és a többi kettő, a történelem és a törvény, az egy mellé témát. Jézus saját magát találja az Ószövetségben. És másik fontos dolog, ami jól érteni, az, hogy az új szövetségi Biblia az Ószövetség volt. Például, amikor Fülöp találkozott Natániellel, így szólt hozzá, megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben. Megint olvasunk, hogy Mózes írt Jézusról. És akiről a proféták is írták, a názareti Jézus, József fiát, János 1:45. És mi alapján tudták, hogy a Krisztus, a Mesiás jött, és őt megtalálták? Az Ószövetség alapján. A törvényben és a profétákban, amikor akarták bizonság kapni, visszamenték a Bibliára, és az nem más, mint az Ószövetség abban az időben. Az új szövetség összejött a Bibliakor után, nem közben. És amikor bárki a Bibliában írja, hogy az írások szerint, akkor az Ószövetségről van szó. Pedig ritkán értjük. Valahogyan mi szerintünk, hogy például Paul használta Lukács evangéliumot. Pedig akkor nem is volt, le van írva. A zsidókhoz írt levél a kettőt, az Ószövetség és az Új Szövetség összeköti. És az író azt szerint, hogy az ószövetségi hívők csak egy kép kapott, és nem volt annyira világos, viszont szerintem én, hogy a kép nélkül nem olyan jól gyönyörködhetünk az igaziban. Zsidók 11-ben olvassunk a következő, hogy és mindezeken, no a hit által Istentől jó tanúbizonságot nyertek. Nem teljesült be az ígéretet, mert Isten számukra valami különbről gondoskodott, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. De szerintem ez a mondat mind a két irányba megy. Szóval az biztos, hogy az Ószövetségben a teljes nem jött, de szerintem a teljesség az azt jelenti, hogy mind a kettő rész teljesen megvan, nem csak az egyik, vagy a másik. Lehetetlen az egyik nélkül. Szóval van rengeteg sok helyen a Bibliában, amikor olvasunk, hogy Jézus vagy valaki más látta a Krisztus az Ószövetségben. Akkor a következő kérdésünk az, hogyan látjuk a Krisztus kép az első Mózes 15-ben. Szóval visszamegyünk a fő szövegünkre. Isten 7 szövetség kötött az Ószövetségben, és a 7-ből van 5, ami mondhatjuk, hogy nagyobb vagy fontosabb, és ez az egyik, ez az ábrahámi szövetség. Ez csak a kötés, a szövetség nagy részt látjuk az első Mózes 12-ben, ami itt van előttünk. Első Mózes 12-ben olvasunk, hogy az Úr ezt mondta Ábrahámnak. Menj el földedről, rokonosság közül és atyad házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy népé teszlek, és megáldalak, nagyjá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldokat, és megátkozom a téged gyalázokat. Általad nyer áldás a föld minden nemzetsége. Ez az alap, az a fő rész, de ami olvastunk az első Mózes 15-ben, az a kötés, az amikor hivatalosan lett a szövetség. És itt fogunk figyelni a Krisztus képre, és arra, hogy Isten hogyan köti az ábrahámi szövetséget. Nem olyan közel figyelünk a szavakra, bár szerintem az nagyon fontos és érdemes lenni, és megint talán az valamikor mi lehet csinálni a házi csoportban. Három fontos dolog látjuk abban a részben. Az első az, hogy az ábrahámi szövetség kegyelmes, Istenre múlik, és hit által elfogadott. Kegyelmes szövetség. Ami olvasunk itt, az, hogy Isten már gyereket ígért Ábrahámnak, azt is olvastunk a 12. fejezetben, hogy egy teljes nemzetség jön Ábrahámtól, és az lehetetlen gyerek nélkül. És az fontos érteni, hogy Isten nem kellett adni senkit, semmit és senkit Ábrahámnak. Az teljesen kegyelemből jött. Isten kiválasztotta Ábrahám. És az már valami óriási, hogy Isten kiválasztotta egy embert. De az örökség, az kegyelemre kegyelmet. Itt látjuk, hogy a harmadik igeversben jön egy kérdés Ábrahámtól. Hol van a gyerek? Itt vagyok, öregszem, és még nincs gyermekem. Nem csak az, hanem Ábrahám már készen állt egy másik tervvel. Szóval, hogy hát figyelj Isten, én tudok segíteni. Tudom, hogy öreg vagyok, és hát talán egy kis segítségre van szükséged. És látjuk egy téma ebben a történetben. A téma az, hogy kiben fog bízni. Kiben fog bízni? Saját magában, vagy Istenben? Aztán olvasunk, hogy Isten megismétel az eredeti ígérettel. Szerintem fontos látni és megérteni, hogy az nem Ábrahám cselekvései miatt, cselekvései miatt, igen, sem azért, mert kiérdemelte. Nem olvasunk, hogy Isten mondta, hogy figyelj, Ábrahám, azért, mert olyan jó ember vagy, azért, mert olyan igazságos vagy, akkor megismételem az ígéretem. És az igazság az, hogy Ábrahám nem volt egy nagy Isten követő, mielőtt jött az elhívása. Mi tudjuk azt, hogy Ábrahám pogány volt. Milyen érdekes, hogy Isten kiválasztotta egy pogány ember, és nem egy istenfélő embert. Ábrahám igazságos volt nem azért, mert ő olyan ember volt, hanem a hite miatt, az, ami olvasunk. És megint újra jön a kérdés a 4.-5. igeversben, hol van a gyermekem? Látom valamit, hogy a kérdés jött, miután Isten mondta valami saját magáról, mind a kettő alkalom. Látod a mintát? Isten mond, hogy ő kicsoda, és főleg, hogy Ábrahámnak kicsoda. Ez egy bizalom kérdés. Bízni fog bennem. Aztán Ábrahám a kérdés felteszi, megbízhatod-e? És aztán Isten az ígérete erősebben megismétel. Az csupán kérdelem. Isten nem kell sem egyik részed csinálni. Van egy olyan gondolat, ami neveznem, hogy a nagyobb hatalom. És az úgy működik, hogy akinek van a nagyobb hatalom, általában nem kéne bizonyítéket adni. Sem kéne semmit adni. Az úgy működik, hogy a gyenge csoport az, aki kell, hogy például amikor egy gyerek jön egy szülőhoz, és kérdezik, hogy na, anyukám, apukám, ez miért van így? És jön a válasz, és általában a gyerek elhisz a szüleiben, de nem azért, mert rengeteg sok jó bizonyíték jött. Vagy én emlékszem, hogy sokszor, amikor rengeteg kérdeztem az anyukámtól, akkor végül lett a válasz, hogy hát az így van azért, mert én mondtam. És nekem az elég volt, mert bíztam az anyukámnak. Tudtam, hogy megbízható volt. Isten nem kellett semmit adni Ábrahámnak, és főleg nem kellett többet adni. Könnyű lett volna mondani, hogy hol van a hited? Várj! Már mondtam, hogy én vagyok az Úr. Az elég kéne lenni. De azt nem csinált. A szövetség kényelmes. Nem kellett kötni egy játszant senkivel. És kégyelemből jön az erősítés. Visszajön majd arra a gondolatra, mert szerintem az erősítés az sokkal nagyobb, és sokkal erősebb, mint ami első látásból lehet észrevenni. Második dolog, mi látjuk ebben az, hogy Istenre múlik, vagy ő elvállalja a büntetést. A szövetség nem csak kényelmes, hanem teljesen Istenre múlik. Azt látjuk sok részen. Az első az, hogy a beszéd. Isten azt mondta, hogy én vagyok a pajzsod. Én az Úr vagyok, aki kihoztalak nekem adjám. Másik az, hogy a hangsúlya Isten valami Ábrahámnak csinál, és nem fordítva. Nem olvasunk semmiről, ami Ábrahám csinál, vagy teszi Istennek. Csak ott van, és Isten minden csinál érte. De szerintem van egy már erősebb kép, ami történik a következő versekben, és az a szövetség kötés. Itt van a hivatalos rész. Ami érdekes az, hogy a héber szó nem a kötés szót használja, hanem a vágás. A héber nyelven a szövetség kötés az azt jelenti szó szerint, hogy szövetséget vágni. És látjuk, hogy miért. Mert ebben a történetben van egy vágás. Minden szövetségben van egy következmény. Az, ami történik, ha sikerül teljesíteni, és a büntetés, ami jön, ha nem. És ma azt is csináljuk, hogy például nem régen vettünk egy házat, az egy annyira hosszú folyamat volt, És a ház áldás vétel tele van olyan következményekkel, ugye? Hogy nem, én számoltam, én 11 oldal volt, és mindegyik oldalon volt valami, mint hogyha mi történik, ha nem fizetünk elégedett időben, vagy mi történik, hogyha a tulajdonság nem men el, amikor kell, vagy ilyesmi. És olyan 100 plusz aláírás kellett adniunk. Azt is emlékszem, az fáradalmas volt. De akkor is az volt a szokás. És itt az nem egy papír, hanem a szétszedett állat. És az egy nagyon világos kép, szerintem én. Az állatok képviselnek a büntetést. Az valami, ami hagyományos volt. A két csoport közbe sétálnia, hogy kötni a szövetséget. Az mint, hogyha vizuálisan megmondani, hogy így legyünk, ha nem tartjunk a részünket. Vagy mint, hogyha amikor közbe sétált az egyik részvevő, akkor az mint, hogyha mondaná, legyek én, mint ezeket, ha nem tartom a szavamat. Van egy másik példa a Bibliában, amikor olvasunk, hogy az pontosan így működik. Ez a Jeremiás könyvében, Jeremiás 34:18-20. Azokat pedig, akik megszegték az egészséget, akik nem tartották meg azt, ami színén előtt foglaltak egészségben, olyanokká teszem, mint a borjút, amelyeket ketté vágták, és átmentek a részeik között. Júda és Jeruzsálem vezetőit, az udvarnokokat, a papokat és az ország egész nép, akik átmentek a borjú részei között. Ellenségei kezében adom, az életükre török kezében. Holttestük pedig az ég madarainak és a föld állatinka lesz az eledele. Szóval itt van egy másik példa, amikor ugyanaz a minta használta, hogy volt egy szövetség, itt egy borjú, ami kettével vágták, és a büntetés képviseli. És ami látjuk a mi részünkben, az, hogy Ábrám mindent csinál pontosan, hogyan Isten mondta. Az Ábrám feladata az, hogy várni, készülni és őrizni, addig Isten a szövetsége nem teljesítje. Szerintem az egy gyönyörű kép. Ábrám és az Ószövetség pont arról szól. Amíg látjuk az Ószövetségben az, hogy a nép készül a jövő mesiásra. Vár, addig a megígérte Krisztus nem jön. És őriz, vagy kellett őrizni az Isten népére. A legnagyobb rész ebben a szövegben az a szövetségkötés, és minden meccs pontosan ahogyan szokott menni. Van az állatok, a két csoport, a szövetség, a büntetés, a következmény, minden meccs ahogyan kellett, teljesen addig a pillanatig, hogy összekötni és a vágott állatok közbe menni. Akkor valami érdekes történik. Látjuk, hogy csupán Isten az, aki a 20 darabok között megy. És kérdésem, hol van Ábrám? Ő az egyik részvevő. Ő pontosan hol van? Mit csinál? Látjuk 12. igeversben, hogy ászik. Persze minden nő a teremben azt gondolja, hogy mint egy tipikus férfi. És minden férfi azt tud mondani, hogy na, végre itt van a bizonyíték, hogy jó, az aludás. Ugye? Addig mit történt, míg a férfi elaludt? Tudjuk, hogy Isten nő lett teremtve, és a másik, amit látjuk, az, hogy Isten szövetség kötött. Talán az a lecke, hogy többet kéne aludniunk. De vicc nélkül szerintem az nagyon fontos látni és jó érteni. Miért az, hogy olyan fontos pillanatban elaludt az egyik részvevő. És miért az aludás, és nem más, mint például ugyanaz lehetne, ha Ábrám csak ott állt, és nem közben ment. Miért kellett az aludás? Az aludáskor semmit nem vagyunk képes csinálni. Az első lépés mindig a felébredés. Ábrám, amikor elaludt, nem tudott válaszolni. Semmit tudott csinálni. 100% passzív volt ebben a tranzakcióban. És nem csak az, hanem olvasunk, hogy egy hatalmas sötétség jött. Szóval nem csak elaludt, hanem semmit nem látható. Fény kell. Szerintem az is egy érdekes valamit, mert milyen máskor olvasunk a nagy sötétségről? A keresztkor. Amikor Jézus meghalt, akkor egy hatalmas sötétség lett az egész földön. Aztán megjelenik Isten, vagy legalábbis az Isten képe. A füstölgő kemence és a tűzes fákja. Az egész Bibliában mi azt tudjuk, hogy a tűz és a füst képviseli az Isten dicsőségét. De az több, mint csak ez. Láthatod, hogy az a fény, amire volt szükséges. Milyen óriási, hogy Isten pontosan amire van szükségünk. Bárhogyan tudott jönni. De jött olyan módon, amire kellett jönni. Szóval miért az aludás? Szerintem azért, hogy világos legyen, hogy nem Ábrámra múlik, inkább Istenre. És az több, mint csak azt, mint hogyha az nem eleged lenne, hanem látjuk, hogy nem csak Istenre múlik, és nem Ábrámra, hanem Isten egyedül vállalja a büntetést. Egyedül. A közös rész, a rész, ami kötött a két csoport, az pontosan a rész, ami egyedül Isten csinál. Ahogy mondtunk, Ábrám passzív részvevő ebben. Milyen csodálatos Krisztus kép az. Isten szövetséget kötött mindjájunkkal, és egyedül felállta a büntetés. Látjátok az evangéliumot ebben a történetben? A harmadik dolog, mi látjuk abban, az, hogy hit által elfogadott. Nem csak az a helyzet, hogy kegyelmes a szövetség, sem, hogy Istenre múlik, és ő a büntetést vállalja, hanem látjuk is, hogy hit által elfogadott. Ábrám szerepe az, hogy hinni Istenben, és ennyi. És csinálni, ami mondott, és várni Istenre. Olvasjunk a hatodik versben, hogy Ábrám hit az Úrnak, és ő ezt számította be neki igazságú a hit miatt. És Pál később ez a vers alapján mondaná, hogy Ábrám üdvösséget kapott. Ugyanolyan, mint mi egyébként. Hit által. Nem változik a két szövetség között. Róma 4-ben 1-3 olvasunk a következő. Pál azt mondta, hogy mit mondjunk tehát? Mit ért el Ábrahám, ami ős atyák a saját erejéből? Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult volna meg, akkor volna mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. De mit mond az írás? Hit Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Ábrám hit Istenben. Nem próbált valamit csinálni, vagy cselekedni, és nem próbált az állatok közbe sétálni. Hit. És ennyi. Az üdvösség mindig a hit által volt, és mindig így lesz. Mindig kegyelemből jön. A az Ószövetség elején óta már. Az nem új, sem egy változás, ami történik az új szövetségben. Itt is látjuk az Ószövetségben. És látjuk, ahogyan már mondtunk korábban, hogy van egy nagy kérdés. Kérdés az, hogy kiben és miben fogsz hinni, Ábrám? Saját magadban vagy Istenben? A láthatóban és a megoldálhatóban, vagy a még nem láthatóban és az Isten megoldásában? Olvassunk az Ábrám döntése. Hitalban, amiben és akiben még jönni fog, előre tekintette, mi pedig vissza tekintetünk. Hátra, akire már jött. Az egész Biblia Krisztusról szól. Mi visszanézünk, ők pedig előre. De mind a kettő Krisztusra nézünk. Akkor a harmadik kérdésünk, harmadik hogyan. Hogyan értjük a Krisztus különbsége? A kép mindig kisebb és gyengébb, mint az igazi. Szerintem így érti a zsidók írója, hogy még jobb jön, és a térséget kaptunk mi, és nem ők. A kép irányít minket az igazira, az a célja. Ábrám megkért egy jelt, bizonyíték akart. Kért Istentől, hogy hogyan tudom, hogy az lesz. Hogyan tudom, hogy megbízható vagy. Kért valamilyen jel, hogy a megígért gyerek jönni fog. Mondtuk már, hogy Isten adta azt a bizonyíték. Megismételte a szavai. Szerintem az Isten szavai elég lett volna. Szóval az érdekes nekem, hogy miért pont akkor kötött szövetség Ábrámmal. Miért nem 12. fejezetben? Szerintem talán azért, mert Ábrahám a 15. fejezetben kért jelt. 12-ben még nem kért. És ami érdekes nekem az, hogy a jel és a kép, ami kapott Istentől, az sokkal jobb és nagyobb, mint ami kért. Ábrahám kért egy jel Izsákról. Isten pedig az igazi, megígért gyerek jel adta, aki jönni fog, és aki új szövetség hozni, ami az ábrahámi szövetség alapján lesz. Ábrahám bizonyítékért Izsákról, és Isten válaszolt bizonyítékkel Jézusról. Nem az volt a baj, hogy túl nehéz a helyzet Istennek, mint ami Ábrahám gondolta. Nem az volt, hogy túl sokat kért Istentől, amikor Izsákot kívánt. Hanem az, hogy túl kicsi az értelmezése, és túl kevesebb kért. Nagyobb a kép ebben a részben. Szerintem az gyönyörű, hogy Ábrám azt akart egy fizikai valamit, ami múlandó, és Isten válaszolt egy öröke megoldása. Már az Ószövetség elején látjuk az evangéliumot, hogy Isten kegyelmes, a büntetés vállalja, és hit által fogod el. Ez a teljes evangélium. Itt. Az első Mózes 15-ben. Talán kicsi homályos, de ott van meg. Minden lap, minden oldal az egész Bibliában Krisztusról szól, ő róla szól. És ha jól értjük, akkor sokkal csodálatosabb lesz az igazi. Isten nem csak mondott valamit, sem csak mutatott, hanem teljesítette is az új szövetség történet. A kérdés az első története óta, Ádám óta, hogy Isten hogyan tud áthidatni a szakadék közötte és a bűnös ember között. Az ember hogyan kaphat vissza ami elveszett a saját bűnei miatt. A válasz részenként látjuk. Itt, az első Mózes 15-ben, hogy Isten szövetség köti, ahol ő vállalja a büntetés. De mégis, az hogyan? Nem csak vállalta, hanem lett is. És nem lett azért, mert hibázott, hanem mi hibáztunk. Nem ő miatta, hanem miattunk. Zsidókban olvasunk, következő az ó szövetség, a régi szövetségről. Mert ha az első szövetség hibatlan lett volna, nem lett volna szükség a másodikra. Mert hibáztatja őket, amikor így szól, íme, eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor új szövetség kötök Izrael házával és Júdá házával. Nem olyan szövetség, amelyet átjaikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Mivel azonban ők nem maradtak meg az én szövetségemben, és én sem törődtem velük, így szól az Úr. De ez lesz a szövetség, amelyet Izrael házával amma napok múltán kötök, így szól az Úr. Törvényeimet elméjükbe adom, és szívükben írom azokat, és Istenük leszek, ők pedig az én népémé lesznek. Akkor senki sem tanítsa többé így a társát és a testvéret, ismerd meg az Úrát, mivel mindenki ismerni fog engem, a kicsinyek és a nagyok egyaránt. Mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékszem már többé. Amikor új szövetségről szól, elavultá teszi az elsőt, ami pedig elavul és megöregszik, az közel van az elmúlásához. Zsidók 8:7-13. Az új szövetség minta az Ábrahámé. De az fontos érteni és látni, hogy új szövetség kellett nem azért, mert Isten hibázott, hanem azért, mert mi voltunk a hibások, és nem a szövetség. Semmi baj volt a szövetséggel, az volt a baj, hogy mi nem követtünk azt. És a keresztfán látjuk, hogy Krisztus vállalta a bűneink, és meghalt, szétszedett, ahogyan megígérte, hogy tartani a szövetséget, ami mi nem követtünk. És az azért, mert Isten, a mi Istenük, hűséges, bár hűségtelenek vagyunk. Péter később azt mondaná, hogy bűneinket maga vette fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg, mert olyanok voltatok, mint a tévégű juhok. De most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőhez. És Pál azt mondta, hogy Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket. És ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Mert az, aki nem ismert bűn, bűné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyük ő benne. A gyönyörűség, a magasság, a kegyelem bűne tette értünk. Szétszedve lett a keresztfán. hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Látjátok az igazi erősége és a hatalma, hogy mennyire jobb, mint a kép. Az nem csak arról szól, hogy Isten vállalja a büntetést, ami látunk az első Mózes 15-ben. Ám az már biliárd szó több, ami bármikor érdemelhetünk. Hanem ami látjuk az, hogy igazságú minket. Wow! A keresztfán, amikor Jézus kiabált, hogy elvégeztetett, szerintem biztos, hogy arra a szövetségre, az ábrahámi szövetségre tekintett. Elvégeztetett, görögül, tette lesztai, teljesen, 100%, még van fizetve, mától örökeig. Ami megígérte, elvégeztetett. Istenünk van, aki megteljesít az ígérete, amikor is, hogy magának faj okozza. Ismerd meg azt az Istent. Nem mint tudás szint. Hitben reagálta ugyan, mint Ábrahám. Vagy megpróbál sétálni a vágott állatok közben. Kiben hiszed? Magádban? Sajd meg odásaidban. Túl sokszor próbáljuk Isten utána futni. Keresztény nyelvénkben is van. Én elfogadtam Krisztus. Én megtértem. De nem rólunk szól. Nem tettünk semmit. És nem is tudunk. Az a baj, hogy ha próbáljuk közbe menni, akkor szétszedve leszünk. Ahogyan látjuk a Jeremiás és a zsidók könyvekben. Azért, mert mi vagyunk a hibások, nem Isten. Isten nem hibázott. Vagy ő vállalja az egészet. Helyettünk. Vagy mi. Nincsen az, hogy hát, kevés ő, kevés én. Ez nem így működik. Hitben azt érteted meg? Hiszed Istenben? Aki már igen tud mondani, az a kérdés, hogy látod az Isten gyönyörűsége. A nagyobb kép. Érted, hogy Krisztus szétszedve lett, érted? Nem csupán, mint tudás és info, hanem inkább, mint életváltozás. Ha értenénk még, akkor változtatna az életeink. A motiváció más lenne. Hitben lépnék, mint Ábrám. Bárhova követném azt az Istent. Szerintem szomorú, hogy túl gyakran a kereszthez jövünk, mint szokás, és mint régi hír. Soha nem lehet elégedett látni a keresztet, az üdvösséget. A kegyelem és az Istenünk. Soha nem fogod teljesen megérteni azért, mert olyan jobb és olyan csodálatosabb, mint amit tudjuk magunkban fogadni. Gyönyörködj ő benne. Méltó rá. Sokszor magasztaljuk a képet. Ábrahám hite az valami, ami jó és csodálatos. És tényleg, ő egy nagyon jó példakép. De a hite nem a fő lényeg, hanem akiben hit. A kép az igazira irányít minket. Az nem a lényeg, hanem akire mutat. Engedd el, hogy a Biblia vezess téged Krisztusra, az igazira. Ott van a kincs, oly gazdag, hogy soha nem tudsz elégedett tenni ebből. És olvasd el az egész Bibliát, az Ószövetséget is, hogy keresni Krisztus minden oldalon. Ne maradjál fél képe. Minden oldalon van, azért, mert az egész Biblia őról szól. Az az ő története. és az az ő dicsőségére. Amen.